az Úr Jézus Krisztustól, az ő kegyelmétől, gazdag az Atya szeretetétől áldott új évet. És azt gondolom, az előző filmen látott történetből is látszik ennek az özvegyen maradt asszonynak az életéből, az adósság halmazból, hogy nincs új a nap alatt. És hogy mennyire aktuális a Biblia a mai élő ember számára, hogy mennyire meg lehet találni a válaszokat a kérdéseinkre, ha tényleg érdekel bennünket az Isten megoldása, az Isten válasza a kimondott vagy ki nem mondott kérdéseinkre. Nos, a filmen látott történetet keressük meg a Bibliánkban, és olvassuk is el a Királyok második könyvének 4. fejezetében, az első 7 versben van leírva, és gondoskodott róla a Szentlélek, hogy ma itt a 21. század bankvilágában olvassuk ezeket az igéket. Abban az időben is voltak hitelezők, és voltak adósok. Abban az időben is voltak olyan hitelezők, akik kegyetlenek voltak, és mindenáron a pénzüket akarták, és mint láttuk, nem a pénz volt itt a lényeg, hanem az élet ezeknek az embereknek, és hogy a rabszolga sorsba sülyesszék a gyermekeket, a gyermekeit ennek az özvegyasszonynak. És ahogy látjuk, ahogy ma is, akkor is voltak olyan életek, akik olyan helyzetbe kerültek, önhibájukon kívül, hogy nem tudták visszafizetni az adósságot. Tehát egyszerűen reménytelen állapotba kerültek, lehetetlenek tűnt az, hogy kilábaljanak természetes szinten abból a szorult helyzetből, amelybe kerültek. Így hangzik tehát Isten igéje, a Királyok második könyve, 4. fejezetének első 7 verse. Kérek, hogy fennállva hallgassátok meg az igét, és lehetőség szerint Bibliájátokban kövessétek is ezeket. Királyok második könyve, 4. fejezet, első 7 verse, így hangzik. Egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye 2 gyermekemet rabszolgájának. Elizeus megkérdezte tőle, mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kér kölcsön edényeket, ott kinn, minden szomszédottól üres edényeket, de nem keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Ekkor eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégyeli még egy edényt. De az így felelt neki, nincs több edény. Azután nem fogy több olaj. Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt, eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Imádkozzunk. Mennyi atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében imádkozom, hogy ha tudjuk a szívünket megüresíteni, és ha tudjuk letenni a saját megoldásainkat, ötleteinket, hogy be tud tölteni a szívünket beszédeddel és a te megoldásaiddal. Hadd párosuljon, Uram, a hirdetett ige hittel a mi szívünkben. Atyám, a Szentlélek Isten által Jézus Krisztus nevében munkálkodj. Amen. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek. No, nézzük csak ezt a családot. Először tekintsük át, hogy milyen körülményekről tanúsít bennünket a Szentírás ezzel a családdal kapcsolatosan. Mit tudunk meg róluk? Az első versben azt olvastuk, hogy egyszer egy proféta tanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz. Szolgád az én férjem meghalt, és te is tudod, hogy szolgád félte az urat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye 2 gyermekemet rabszolgájának. Nos, mit is tudunk róluk? Először is azt tudjuk, hogy a férj Istentől elhívott és odaszánt életű ember volt, aki szolgálta az Urat. Ezt látjuk a Bibliában. A másik, amit tudunk, a következő, amit tudunk róluk, hogy két gyermekük volt, és ezzel a családi helyzettel, háttérrel volt odaszánt életük és szolgáló életük, így szolgálták az Urat. Két gyermekes család volt, hogy miért lenne több, azt nem tudjuk, de két gyermekkel ajándékoztam őket Isten. Az asszonyról pedig tudjuk, hogy a férje mellett a férje szolgáltát és elhívását támogatva állt ott ez az asszony. Aztán azt is tudjuk, hogy a férj meghalt, és a gyermekek ott maradtak fiatalon, a fiatal özvegyjel, félárván, és hát ismerve a kor gazdasági berendezkedését, nem volt jövedelmük. Tehát az özvegyekről való gondviselés és gondoskodás Isten törvényében előírt felelőssége volt a zsidó társadalomnak. Az asszonyok általában nem dolgoztak, hanem pontosabban nem dolgoztak munkahelyeken, szakmákban, hanem a család körül dolgoztak, az otthoni munkát, a gyermekek nevelését végezték, természetesen férjük támogatása mellett, de a pénzkereset forrása férjeken keresztül volt. Tehát ott maradt két árvával, ez az özvegyasszony, különösebb jövedelem nélkül. Egyedül, amire számíthatott, az Isten gondviselése volt. Semmi más esélye nem volt, csak az isteni gondviselés. Emlékszem, rá meglátogattunk egyszer egy idős bácsit, Hencidán élt, özvegyember volt, majd egy özvegy asszonyt, egy testvérnőt megismert, és úgy kötötték össze az életüket, összeházasodtak, mindeketten özvegyen voltak, és így lettek társak, és egy evangelizáció alkalmával ismertem meg. Ez a bácsi kötélkészítő volt. Tehát volt a szakmája, abban az időben, ugye, amikor még ezt a szakmát űzte Erdélyben, akkor nem lehetett a boltban venni ilyen műanyag köteleket, hanem voltak, akik megtermelték a kendert, előkészítették és megsodorták belőle a kötelet, amellyel a nagy bálákat lekötözték a szekerekhez, vagy kikötözték az állatokat velük. Tehát meg kellett venni a kötelet mindenkinek ezektől a kötélkészítőktől. Mivel a gazdasági munka a vidéki életben, ugye a tavaszra, nyárra és a őszi időszakra esett, télen nem volt kötélre szükség. Így a téli időszakban a kötélkészítőknek nagyon nehéz dolguk volt, mert a egész évben megtermelt javakból kellett a minimális szükségeket biztosítani. Megették az utolsó falatjaikat is, nem volt forrásuk, nem volt pénzük, mesélte el ez a testvér, és hát tél volt, tavasz még soká, reménytelen volt az, hogy bármilyen jövedelemre is szert tegyenek. Letérdeltek az Úr elé feleségével együtt, és Isten elé vitték az ügyet, hogy Uram, elfogyott mindenünk, kifogytunk mindenből, tekints ránk, Uram, adj kegyelmet. Nem sokat kellett várni, zörgetnek az ajtón. Az egyik közeli település nagy gazdája kereste föl ezt a hívő testvért, bekopogott, és egy nagy mennyiségű kötél rendelést akart leadni, éppen télen, és azt mondta, hogy biztos legyen a dolog, hagyna itt előleget is. Ezért előleget is fizetett neki, volt munkája, és volt forrása is. Mondta ez a bácsi ezt úgy el, hogy ilyen az Isten gondviselése. Amikor emberileg nincs megoldás, emberileg minden lehetőség kimerült, oda lehet menni az Úrhoz, és az isteni gondviselés, az isteni kegyelemre építeni, hittel azt megragadni, és megnyitja az Isten a gondviseléséből az ő kegyelmét. Tehát ez nem egy lusta ember volt, nem egy léhűtő volt, Istenfél ember volt, de olyan körülményben volt, amit maga nem tudott megváltoztatni. De Istennek volt hatalma betölteni a családjának a szükségeit. Azt mondja Isten igéje az özvegyekről a 2 Mózes 22:22-ben, hogy ne nyomorgassátok az özvegyeket és árvákat. Az újszövetségi Szentírás Jakab levelében az első rész 27. versében így szól. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Azt kell látni, hogy Isten gyakran embereken keresztül érvényesíti az ön gondviselő kegyelmét egy-egy életben. A leggyakrabban Isten embereket küld, embereket indít fel, hogy elvigyék az ön gondviselő kegyelmének ajándékait, áldozatait a szükségben lévőköz. Na, menjünk tovább. Ki szeretném emelni, amit még tudunk erről a családról, hogy azt mondja itt a Biblia, hogy a férj, ez a szolgáló ember, ez a proféta tanítvány, Istenfélő volt. olyan jellemző volt rá az Isten félelem, hogy az asszony megemlíti Elizeusnak, hogy tudod, hogy a te szolgád, az nem csak eljárt a prófita iskolába, nem csak szolgált, hanem egy istenfél ember volt. Félte az Urat. Ez volt rá jellemző. Teljes szívvel tisztelte az Urat, és ez tükröződött róla, meg a férfinak az életéről, ez tükröződött a feleség és a családja felé is. Isten iránti tiszteletem mutatkozhatott meg abban is, hogy az elhívásában állt meg, és szolgálta az Urat, odaszánta az életét az Úrnak, és megtanulták a család többi tagjai is, hogy mit jelent az Isten szolgálni, mit jelent az Isten félni, és mit jelent adni abból, amit Isten az áldások napján ad nekünk. Megtanulhatták a szolgálat odaszánását, a szolgálat cselekedeteit, tetteit, annak az áldozatát is meghozni. Megtanulták fizetni a tizedet, istenfél emberek voltak, tehát megtörtötték, megtartották Istennek a beszédét, a felajánlásokat, a szegényeknek a megsegítését. Tehát istenfél ember volt, aki mindezeket, most éppen a témához kötődve, felhoztam fel csak ezeket, nyilván ennél sokkal több mindent jelent, de konkrétan a témánkhoz kapcsolódva azt lehet látni, hogy a vetésük Isten szerint való volt. Amit egész életükben vetettek, az Isten szerint való jó dolgok voltak. Föl kell tegyem a kérdést mindannyiunknak. Te hogyan állsz ezekkel? Az Isten félelemmel, az adakozással, a szolgálattal, az irgalom és a könyörületnek a cselekedeteivel, adományaival. Hogy állsz a tizeddel? Egyáltalán hogy állsz az Isten félelemmel? Mit vetsz? Milyen a te vetésed? Mert nem meglepő, amilyen a te vetésed, 2012-ben azt kezd kibújni, zöldelni, szárba szökkenni és gyümölcsöt teremni. És azt fogod aratni és enni. Amit vetettél 2011-ben, annak az aratása, legalábbis egy részének az aratása következik 2012-ben. Semmi meglepő dolog nem fog történni 2012-ben. Az Isten igéjének szellemi törvényszerűségei örök érvényűek, és nem az IMF-től függenek. Az IMF függ az Isten törvényeitől. Nem az Isten törvényei függenek, törvényszerűsége függenek a bankoktól, a vezetőktől, a politikusoktól. Ez nagyon fontos igazság. És bármilyen történelmi korban nézed, ez mindig így működött. Tehát ami vár ránk 2012-ben személyesen, családilag, gyülekezetileg, az következik abból, amit és ahogyan vetettünk. Mert nem csak az amiten van a hangsúly, hanem az ahogyan is hangsúly van, mert ők ezt istenfélő szívvel tették. Akik tisztelték az Urat. Nem rettegtek Istentől, ne értsetek félre. Azt mondja, tisztelték az Urat. És a tiszteletük, ennek a férfinak a tisztelete kiáradt az egész családjára. Látjuk ennek az asszonynak a viselkedésében, hogy mennyire hatással volt ennek a férfinak az Isten félelme, Isten jelenti tisztelete az egész családjára. Ne feledd, hogy az Isten tiszteletünk, az Isten félelmünk mind a beszédünkben, mind a cselekedeteinkben tükröződik. Meglátszik. Nagyban rajtunk férfiakon múlik az, hogy a családunkban a feleségünk és gyermekeink Isten félők lesznek-e. A férfiakon óriási felelősség van, hogy a családtagjaink mit látnak rajtunk férfiakon, férjeken és apákon. Mi tükröződik vissza a beszédünkön, a viselkedésünkön, a tetteinken, a szolgálathoz való hozzáállásunkon, a testvérekhez való viszonyunkon, az Isten népéhez való viszonyunkon, a pénzhez való viszonyunkon, az igéhez való viszonyunkon keresztül. A te életed mit tükröz a családod felé, kedves férfi testvérem? A te életed, kedves hívő testvérem, mit tükröz a környezeted felé? Ne feledd tehát, amit vetünk, azt aratjuk. Ez a feleség, akiről itt olvasunk, láthatjuk, hogy szintén istenfélő életet élt. Egy istenfélő asszony volt. A Biblia beszél az istenfélemről, az asszonyok tekintetében, ami kedves dolog. Istennek kedves dolog. Az istenfélő szív. És ez az istenfélem ebben a nehéz helyzetben látszik meg. Tehát, hogy milyen volt ennek az asszonynak a szívében az istenfélelme, tisztelete, az Isten iránti hódolat, szeretet. Ebben a nehéz, nyomorult helyzetben teljesen nyilvánvalóvá válik. Nem hisztizik, nem panaszkodik, nem vádaskodik az Isten ellen, nem városkodik Isten ember ellen, hát veled szolgált a férjem. Mégis mit kezdett Isten itt velünk? Itt hagyott bennünket? Elvette a férjemet? Nyoma sincs ennél az asszonynál, ennél a testies, pogány hozzáállásnak. Isten férő szíve volt, és ez a viselkedés, ami kijött ebben a helyzetben, nem akkor vettetett el, amikor özvegye maradt, hanem az előző éveknek az odaszánt beszéde, gondolkodásmódja, szívbeli hozzáállása az Isten felé, az Isten szolgái felé, az Isten szolgálata felé, az anyagi dolgok felé, a családi dolgok felé, a javak felé, az áldásokkal kapcsolatosan, ahogy gondolkodott és ami elvettetett a szívében, az hajt itt gyümölcsöt, az lesz nyilvánvaló ezekben a nehéz napokban. Segítségért kér Isten emberétől, mert tudja, hogy az Isten áldása és segítsége leggyakrabban az embereken keresztül lép be az életünkbe, és ha nehéz helyzetben vagyunk, legjobb azokat megkeresni, akik érettebbek, mint mi vagyunk. Bölcsességben előrébb járnak, mint mi vagyunk. Amikor vetünk tiszteletet az Isten felé, és vetünk tiszteletet vezetők felé, ennek az aratása a szorult helyzetben a jó kapcsolaton keresztül az áldás lesz. Vissza fog jönni és kamatozni fog az életünkben. És így ezek a személyek az életünkre nézve áldássá lesznek. Akiket mi, amikor jó voltunk és minden rendben volt, tiszteltük a jó napokban, és szerettük őket. Hadd kérdezzem meg, hogy milyen a viselkedésed és a beszéded? Tedd föl magadnak ezt a kérdést, és tegyen föl magamnak ezt a kérdést. A panasz, a zúgolódás szavai jellemeznek, vagy az Isten félelem, az Isten félő beszéd, az Isten tisztelő szívből való hálaadás, a bizalom szavai hagyják el az ajkadat, ajkunkat. Hogy beszélsz a gyülekezetről, a testvéreidről, a vezetőidről? Mi van a szívedben elvetve ezekkel kapcsolatban? Ami el van vetve benned, azok fognak kikelni. Persze a Biblia beszél gyomlálásról, írtásról, pusztításról, és beszél gondoskodásról, építésről is. Építsünk jó dolgokat be az életünkbe. Vessünk jó dolgokat be az életünkbe. Kövessük az Isten igéjét, hogy jó dolgokat arathassunk. Mint az arakozás. Egyetértek Imre testvérrel, persze önkéntes és nem kötelező, de megmutatja a szívemet, hogy hogy adakozok. Hogyan gondolkodok Istenről és az ő beszédéről. És lehet itt 1000 forint, vagy 100 forint, vagy 500 forint van, de amit vettek és ahogy vetek, abból fogok aratni. A feleség és a férj tehát, amit meg lehet állapítani még róluk, mindkettő tisztelte az Isten emberét, mint előjárójukat. Ez a tiszteleteljes kapcsolat gyümölcsöző volt már a házasságokban. Jó, a film nagyon jó kiábráz, hogy ismert a gyerekeket ez a proféta, tehát ismert a családot. Nem úgy ment hozzá az asszony, mint aki sose látta, sose találkozott velük. Volt vendégük, vendégül látták, amikor megtehették, és szeretetüket, tiszteletüket kifejezték a Isten embere felé, Isten szolgája felé, előjárójuk felé, és ez áldás hozott, gyümölcsöt hozott az ő életükben. Bátorítás hozott az életükben. Amik évek alatt épültek fel bennük, és igazán értékes kapcsolattá érett, az a nyomorúság idén visszafordult, kamatozott az ő életükben. Az asszony bizalommal fordulhatott Elizeushoz, mint aki ismeri és szereti őt. Volt egy kölcsönösség a kapcsolatukban. Aztán, ami jellemezte ezt a családot még, hitelük volt. Teljesen Európa. Leszűkítve Magyarország, Debrecen, és ez a terem. Nem akarom megkérdezni, kinek nincs hitele. Olyas, hogy kinek van, mindenki tudja. Hitelük volt, és ami súlyosbított ezt a helyzetet, önmagában nem a hitellel van baj, hanem azzal, amikor eljut az a pillanat az ember életében, amikor már esélyem sincs visszafizetni. Tehát nem csak hitelük volt, hanem az esélyt is elvesztették arra, hogy egyáltalán törleszteni tudják a részleteket. Nem, hogy visszafizetni az egészet, még törleszteni sem tudtak egy fillért sem. De nem arra volt szó, hogy a felét ki tudom fizetni, hogy 20%-kal csökkentik, akkor fizetni tudok, hogy 30%-kal, akkor fizetni tudok. Nem tudtak egy fillért sem fizetni. Vége. Elértek a végére a lehetőségeiknek. Nem tudjuk, hogy mikor vették fel a hitelt, azt sem tudjuk, hogy milyen körülmények között, de az biztos, hogy egy teljesen lehetetlen helyzetbe kerültek, és egy adósság csapdába kerültek. Szóval azt is tudjuk és látjuk ebben a történetben, erről a családról, hogy rabszolgasors várt az Isten szolgája árván maradt gyermekeire. Milyen méltatlan dolog, nem? Hát így fizet Isten az ő szolgáinak. Hát mégis hogy? Mégsem a lázadás van ennek az asszonynak a szívében. Mégsem számunk ére az Istent. Mert Isten férő szíve volt. Isten félelme volt benne. És ez a jó napokban lett elvetve. Azért termett gyümölcsöt ezekben a kritikus időszakokban. Ilyet. Kiélezett helyzet volt. Emberek reménytelen helyzetbe kerültek. Nagyon súlyos problémába kellett szembenézniük, és mint özvegyasszony, az özvegysége még súlyosabbá tette ezt a helyzetet. Kinek egy özvegyasszony két gyereke? Egy szegény asszony, akinek éppen van fedél a feje fölött, de hát az is kockán van. Nem nagyon kapkodtak érte, hogy annyira feleségül vegyék, és a két gyereket is még felvállalják. Az asszony egy dolgot megtanult az életben, ez is már az előző időszaknak a gyümölcse volt. Méghozzá megtanulta, hogy a jó tanácsban élet van. Megtanult ez az asszony becsülni a bős tanácsot. Mert megfogadta a tanácsot, amikor a házasságára vonatkozóan kapott tanácsot. Megfogadta a tanácsot, amikor a gyereknevelésre vonatkozóan kapott tanácsot. Megfogadta az asszony a tanácsot és a férje is, amikor a szolgálta nézve kapott tanácsot. Tisztelettel volt, és tudta, hogy a jó tanács az Istennek az áldása az életünkben, de ehhez kell egy kapcsolat. Ehhez kell egy tisztelet. Ahhoz, hogy fogadni tudjak tanácsot. A második versre térünk rá, azt mondja itt Isten igéje, Elizeus megkérdezte tőle, mármint az asszonytól, mit teltek érted? Mondd meg, nekem mi van a házadban? Az asszony így felelt, nincs egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. No, az első kérdés nagyon érdekes. Azt kérdezi Elizeus, hogy mi van a házadban? Mivel rendelkezel? Óriási volt a szüksége ennek az asszonynak az életében. Gondoljatok bele, nagyon rövid idő múlva viszik a gyerekeimet rabszolgának, ha valami csoda nem történik, az Isten gondviselő kegyelme valamilyen módon nem érkezik meg az életünkben az ő kegyelme által, akkor rabszolgasorsban mennek a gyerekeim, hát ennek összetört van az asszonynak a szíve. Tehát nagyon kiélezett szituációban volt, és egy dolgot tudott koncentrálni, ami nincs. És a problémákra. Ezzel is azt mondja neki, mit van? Mivel rendelkezel? Mi van a te házadban? Máté evangéliumában Jézus Krisztus ezzel kapcsolatban a következő tanítja nekünk, amely nagyon tanulságos. Máté evangélium a 13. rész 12. vers. Mert akinek van, annak aratik, és bővölködik. Akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Tehát akkor ez a nincs, mégiscsak van. A van meg nem nincs. Néhány ember azt mondja, Isten megértheti. Nincs mit adjak, hiszen nekem sincs. Ez a gondolkodásmód a szegénységhez vezet, mert szegénységet vet, és mit fog aratni? Szegénységet fog aratni. Nincs benne semmi meglepő. De ahogy viszonyulsz ma az anyagi javakhoz, és hogy gondolkozol arról, amit van, annak a következménye lesz a holnapod ezen a területen. Annak a gyümölcse lesz. Semmi meglepő nem fog történni. Csak gondold végig, hogy hogyan éltél 2011-ben, hogy vetettél, vagy mit vetettem, és remélhetőleg minél többen reménytelien nézhetünk a 2012-es évre előre, mert hát csak azt tud kikelni, amit vetettünk. Én tudom, hogy vannak konkolyvetők is, meg gáncsoskodók, de az Isten szellemi törvényszerűsége ezek fölött vannak. És ezek az emberek sajnos a kifosztottság állapotába kerülnek, mert még azt is elvesztik, amiről azt mondták, hogy nincs nekik. Tehát nincs? Jó, akkor nem is lesz. Nem az a probléma, hogy nincs mit adnunk, hanem az, hogy nem bízunk Istenben. És legtöbb emberek az életében nem az a probléma, hogy nem tud adni, hanem az, hogy nem bízik Istenben, aki meg tudja őt áldani. Isten áldásának előfeltétele pedig, ahogy mondtam, az adás általi vetés. Viszont azt is ad emeljen ebből az igéből, hogy akinek van, annak adatik, és bővöködni fog. Ezért akarta Jézus felhívni arra a szellemi törvényszerűségre a figyelmét ennek az asszonynak, amit az áldott napokban jól tudott alkalmazni. Csak azt gondolta, hogy most annyira kevés van neki, hogy ez már nincs, ez már semmi. Amikor több volt, még tudta, hogy kellett adni, meg gondoskodni, meg segíteni másokat, vetett, csak most elfelejtette, hogy most is van neki. De mindig nem ott tart, hogy semmilyen nincs. Van. Isten nem hagyta egészen kisemmizni. Azt mondja az asszony válaszként, hát, mégis, ha jobban meggondolom, de ciki, de hát nincs itt semmi egyéb, csak egy egyetlen kis korsó olajacska. Ennyi van. Azt kívánom nektek és magamnak is, hogy 2012-ben adjon Isten növekedést a háladásban. Azokért a dolgokért, amivel rendelkezünk, ami van. A háladás is egy vetés. Naponként vegyük számba, ezt javaslom, hidd el, ebben a tanácsban bölcsesség van, úgy fogadod, amennyire tisztelettel viseltetsz Isten iránt, és az iránt, aki ezt mondja. Ilyen egyszerű. Ha nincs benned tisztelet, nem tudod befogadni. Persze vannak még más dolgok, azokról még beszélek. Naponként vegyük számba Isten kegyelmének adományait, az egészségünket, a ruházatot, az élelmet. Nagybetűvel mondanám is kiemelten a megváltást. A testvéreket, a házi csoportodat, a gyülekezetedet, a vezetőidet, a munkahelyedet, a szüleidet, házastársadat, a gyermekeidet, pont. Naponként vedd számba azt, amit van. És ezért adj hálát. Boldogabb leszel. Egy boldogabb éved lesz. Figyeljünk oda a beszédünkre, és egymásra is figyeljünk oda. Buzdítsuk egymást a hálaadásra. Szükség szerint a zúgódokat szeretettel intsük, és figyelmeztessük. Hogy mit van, testvérem? Mindig panaszkodsz, hogy mennyi minden nincs. Mit van? Miért tudsz hálás lenni? A Zsoltárok könyv 50. rész, 23. verse többek számára jól ismert ige vers. Ez is egy szellemi törvényszerűség. Működik. Ezek le vannak fektetve, ezek igazságok. Azt mondja Zsoltárok könyv 50. rész 23-as verse, aki tudja, fejből mondja velem együtt, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. Tehát a szabaduláshoz vezető út mind keresztül vezet, a hálaadáson, mint úton. Tehát nem, most kapok egy prédikációt, akkor most elkezdem hálaadást 15 percig, és várom a szabadulást. A hálaadás egy út. Az élet, egy életforma. Elizeus ismerte ezt a szellemi törvényszerűséget. Tudta jól, hogy ez hogy működik. Ezért buzdítja a háladás ezt az asszonyt. Hogy lásd meg, hogy mit van. Ne azt nézd, ami nincs, és a szükséget, mert az óriási. De lásd meg, hogy mit van. Van Isten félelmed. Vannak kapcsolataid. Itt van a kettőnk közötti szeretet kapcsolat. Barátság. És van egy hatalmas Istenünk, aki kormányozza és betölti az univerzumot. Figyelj ide, neked egy olyan Krisztusod van, ha megtértél, újjászülettél, aki betölti a világ mindenséget. Nem csak egy kereszten szenvedő emberfia a Krisztus, ne felejtsd el. Akit odavittek, mert hagyta, és meghalt a kereszten, és eltemették, hanem ő feltámadt és betölti az egész világ mindenséget. Több milliónyi, milliárdnyi fény évnyi távolságokat. Fel se bírjuk fogni. Péter próbált kivetíteni néhány dolgot ezzel kapcsolatosan. Érzékeltetve az, hogy mekkora az univerzum, mekkora csak mi kis tejútrendszerünk. Befoghatatlan. És mindez betölti Krisztus. Most ne haragudj, egy hitelválság problémát okozna ennek az Istennek. Ezeus erre próbálja a figyelmet felhívni, hogy adj hálát, ismerd fel, amit van. Nem csak egy korsolajod van, neked Istened van, asszony, akit ismertél akkor is, mikor jó dolgod volt, és aki most sem hagyott el téged. Sokkal többet van, mint egy korsolaj. Amikor elkezdesz hálát adni azért, ami van, kezdesz rá döbbenni új dolgokra. Hát tényleg ez is van. Uram, halleluja, ez is van. Hát én a világ leggazdagabb ember vagyok. Szükséged van szabadulásra? Itt van az útja. Le van írva. Hogyan lehet eljutni a szabadulásra? Kinek tudja megmutatni Isten az ő szabadítását? A félelemtől, a szorongástól, az aggodalomtól, az űzöttségtől, a keserűségtől, aki a háladás útján jár. Következő versben, a harmadik versben azt olvastuk, hogy Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Higgyél. Aztán menj be, zárd be magad, és figyeld mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe az olajat, amelyik megtelt, tedd félre. Isten embere az Úrtól nyert bölcsesség által és isteni hatalommal ad tanácsot. Fontos megértenünk, hogy nem pénzt adott neki. Nem is azt mondta ennek az asszonynak, rendben van, drágám, itt van az erszény, mindjárt rendezem a tartozásodat. Lehet, nem is volt neki. Valószínűleg, ahogy a proféták éltek abban a korszakban, nem volt neki sem meg a felezet arra, természetes szinten, hogy kifizesse az adósságot. Zsebben jön, jó, haver, vigyed, fizes ki. Nem volt neki. Több volt neki. Ugyanis hogy Elizeus a pénzét nem arra használta, hogy felhalmozza, hanem arra, hogy isteni bölcsességet nyerjen minden szerezményén. Mert a bölcsesség értékesebb az aranynál. A bölcsességben benne van a hitel visszafizetésének is a fedezete. Elizeus ezt tudta. Ezért olyan ember volt, olyan életet élt, aki minden szerezményén bölcsességet szerzett. Mert tudta, az isteni bölcsesség a legnagyobb érték. Fred nem volt erejeszénye, viszont sokkal többe volt. Ez pedig az isteni bölcsesség volt. Azt mondja a Példabeszélek könyve 4. rész 7. verse, persze ugye bőven beszél a Példabeszélek könyve magáról a bölcsességről, vagy emlékeim szerint a 8. fejezet maga Krisztussal kapcsolatban is. Részletesen taglalja. Így van, köszönöm. Második rész is. Bölcsességnek ez a kezdete. Szerez bölcsességet minden szerzeményeden. Szerez értelmet. Amely sokkal értékesebb az aranynál. Ez volt ennek az embernek, Elizeusnak. Ez nem hiába öregedett meg? Vagy hát nem tudjuk, hogy mennyire volt öreg, mert nem volt öreg. Nem feltétlenül öregnek lenne az, hogy az ember eljusson a bölcsességről bölcsességre. De az biztos, hogy ez az ember értékelte a bölcsességet, és ez az asszony is értékelte a bölcs tanácsot. Mert Elizeushoz nem pénzért ment, hanem tanácsért. Az asszony elment, bezárt, 5. vers, az asszony elment, bezárta maga és fiai mögött az ajtót, azok elé rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. Hát csak töltötte, még mindig csak töltötte. Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának, tégy elém még egy edényt. De az így felelt neki, nincs több edény, aztán nem folyt több olaj. Na nézzük, először is az asszony azt mondja, a Biblia elment. Nem vitatkozott. Nem mondta, hogy figyelj, hát én nem azért jöttem el, hogy itt beszélgessünk. Hát nem így képzeltem ezt a dolgot el. Hát úgy gondoltam, hogy neked van valami barátod, vagy ismerősöd, vagy oda mégis is megmondom neki profétaként, hogy az Úr tüze szárad mindjárt, hogy az özvegyeket itt nyomorgatod. Hát, lehet üres edényeket? Hát mit kezdjek én üres edényekkel? Nem ezért jöttem. Éppen ellenkezőleg, Isten jelenti bizalommal veszi és fogadja az Isten emberén keresztül jött isteni bölcsességből származó tanácsot. Ne feledjük el, hogy ez a kapcsolat és ez a fajta visszanyúlás már a korábbi vetésnek a gyümölcse volt és aratása. Tehát Elizeussal ez a kapcsolat nem most kezdődik ennek az asszonynak, hanem már a családjának, a férjének és nekik is korábbi, szeretetteljes, tiszteletteljes kapcsolatok volt ezzel az emberrel, és ebből fakadt az, hogy ismerte az Elizeusban lakozó bölcsességet, és tudott kihez menni, mert volt vele kapcsolata. Különösen a mai egyénieskedő, individualista világban, amikor az emberek maguk körül forognak, magukkal foglalkoznak, elszigetelődnek, ez különös érték. Valaki nem csak maguk körül forog, hanem megtalálja a kapcsolatokat, amelyben áldás van. Áldásá lehet, vagy áldás nyerhet. Tehát az asszony elment, és megtette, amit Isten a prófétán keresztül mondott, és megfogadta a tanácsot, amelyben bölcsesség van. Így beszél a példabeszél 13.10. A kevésségből cívódás lesz, de a tanács megfogadásában bölcsesség van. Mit is jelent a kevésség? Büszkeség, gőg, szemtelenség. Önhittség, arrogancia. Hadd kérdezzem meg, hogy mit engedünk meg magunknak Isten embereiről a beszédünkben? Mit engedünk meg gyerekeinknek, vagy férjeként feleségünknek, hogy beszélnek velünk? Asszonyok, a szemtelenség, a tiszteletlenség, vagy a tisztelet a hozzáállásotokra jellemző a férjeitek iránt? És mit látnak a gyermekeitek? Persze a férjeknek a szeretet. Ugye a szeretettel lenni a feleségeink iránt, és nem mogorva kedvűnek lenni. De mint mondtam, a férfi istenfél élete az van erőteljes hatással a családjára. Első számú felelősség. Hogyan visszanyúlunk? Vegyünk példát erről az asszonyról. Ez egy tiszteletteljes asszony volt. Nem volt szemtelen. Nem beszólt Elizeusnak, hanem tisztelettel fordult hozzá. És mivel ezt vetette, áldást aratott. Mert ezek szellemi törvényszerűségek. A bölcsesség azt jelenti, bölcsesség értelem, szellemi értelemmel vett bölcsesség pedig egyenlő az Isten félelemmel, vagyis párosul az Isten félelemmel. Azt hangzik itt el a történetben, hogy nincs több edény, akkor állt meg az olaj folyása. Isten, ne feledd el, semmivel nem tud neked többet adni, mint amekkora és amennyi üres edényed van. Ez is egy szellemi törvényszerűség, nincs ebben semmi trükk. Lehetünk nagyon tehetségesek, megajándékozottak. Ha életünk és időbeosztásunk úgy van alakítva, hogy nincs benne hely az Isten áldására. Nincs benne hely az Isten munkája számára. Nem jó az sem, ha naptárunk, és különösen az évtervezésekor fej van figyelmét minden csoportvezetőnek erre, én próbáltam írogatni is a héten. Nem jó az, ha naptárunk annyira tele van írva feladatokkal, munkahelyi, családi, szabadidős, gyülekezeti programokkal, tehát nem csak a gyülekezetről van itt szó, hanem az életről, hogy nem fér bele, amit Isten akar aktuálisan munkálni. És amire ő akar hívni. Persze az sem jó, ha sodródunk nap, mint nap, és nem tervezünk semmit. Meg kell hagyni a helyét az életünkben az üres erényeknek, képességeknek, lehetőségeknek, forrásoknak, erőforrásoknak, energiának, erőnek az életünkben. Azt mondja az ige, hogy aztán nem folyt több olaj. Amennyi üres edénnyel érkezel vasárnap, annyi áldást tud betölteni az életedbe az Úr. Amennyire üres szívvel, megüresített szívvel jössz a dicsőítés alatt, olyan mértékben tud megtölteni Isten. Persze a dicsőítésnek az alapfeltétele, mikor találkoztunk nemrégen a dicsőítőkkel, valaki kérdezte, hogy hogyan tudok növekedni a dicsőítésben. Mondtam neki, végtelen egyszerű. Növekedj a háladásban. A háladásban való növekedés fordul dicséretbe. A dicséret vezet az imádatba. Elizeus ezt jól tudta. Azért vezette a háladásban az asszonyt. És az imádat az a hely, ahol elkezd átjárni a Krisztusnak a személyisége, jelleme, az illata. És az imádat az a hely, ahol elkezd az ember megváltozni. Az imádat azonban nem lehet berohanni az imádatba. Tehát átszaladok mindenen az egész termen, és akkor bemegyek az imádatba. Nem. Az imádathoz vezető út a háladás. És a háladás vezet a dicséretbe. Mert természetesen ember hálát ad, és látja, hogy mennyi mindenre megáldott az Úr, elkezdi magasztalni őt. És ebben a magasztalás állapotában lép be az ember az Isten jelenlétének közelébe, közvetlen közelébe. Érzi meg, tapasztalja meg az Istennek a jelenlétét az életében. Az üres edények a mai felpörgött és önközpontú világunkban értéktelnek. Minden kör alatt az üres edény, drága asszonynak. Nem volt semmi értéke. Hát a cserépen nincs vele semmi. Úgy gondolták, hogy az üres edények azok értéktelenek. Ne legyél buta. Attól, mert hagytál az életedben üres helyeket, vagy megüresíted magad, az nem jelenti azt, hogy te értéktelen vagy, vagy hú, most nagy baj lesz, nincs mit csináljál. Az azt jelenti, hogy kifejezel Isten felé, Uram, itt vannak az életem, ezek a napok, a szabadságomnak ez a része, amivel te rendelkez, Uram. Ennyit tudok mozgósítani. Itt van az anyagi forrásaimnak a része, az erőforrásaimnak a része. Itt van, Uram, üres. Ez azért üres, hogy te azt tegyél bele, amit akarsz. Az üres edények szintén szellemi törvényszerűség. Van, akinek ez értéktelen. A szomszédoknak az volt. De ennek az asszonynak az üres edények a legértékesebbek voltak. Mert tudta, hogy ezt Isten meg akarja tölteni. És igazán akkor szembesült vele, amikor elfogyott. Kellett volna még, vagy 3-4. Ne legyél úgy 2012-ben, hogy ú, de jó lenne még egy kis idő. Húha, másképp csinálhatnám ezt az évet, akkor több időt fog fektetni az imára, a szolgálatra, a gyermekeimre, a feleségemre, és sorolhatnám, a pihenésre, a fogápolásra. Banális dolgokat mondok, de nem dicsőíti Isten lassan, hogyha magadra nincs gondod. Pál azt mondja Timóteusnak, viselj gondot önmagadra. Az is kerül a sedény. A Zsoltárok 90. rész 12-es versében Mózes így szól. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ezt is többen tudjátok kívülről. Tehát a mai napot segíts úgy számlálni, és a tervezni úgy az évet, hogy abban a te bölcsességed érvényesüljön. A 7. versben azt mondja az ige, az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt, mármint ami történt. Ő pedig így szólt. Eredj, add el az olajat, és fizess ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Az asszony elment az Isten emberéhez. Döbbenetes dolog, ha belegondoltok. Hát megoldódott a probléma. Hát minek megy most Isten emberéhez? Hát megvan az olaj, hát fel tudta fogni, hogy ez jó minőségű olaj, hát ez vagyont ér. De nem így reagál. Hát, oké, megtörtént, megtettem, amit Isten emberre mondott, és itt van a sok olaj. Mit kezdjek vele? Nem azt mondta, hogy ez az enyém. Hát úgy látja, hogy Isten nálam helyezte el. És mivel Isten helyezte el nálam, majd ő megmondja, hogy én mit kezdjek vele. Nem egyértelmű, amikor áldás kap, hogy azt magára kell, vagy a hitelezőjének kifizetésére kell tőle költse. Ilyen az Istenféle ember. Így gondolkodik az Istenféle ember minden javáról, amit kap az Istentől. Ez jellemző az Istenféle emberre. Aztán a pozitív visszajelzés is egy fontos dolog. Persze nem szükséges, hogy pozitív visszajelzésektől függjünk, mert Isten az, aki előtt meg kell állnunk. Előtt állunk, vagy bukunk. A legfontosabb a jó lelkiismeret Isten szín előtt. Isten tanácsa és annak megfogadása kézzelfogható áldásként jelent meg ennek az asszonynak az életében. És belépett ennek a szükségben szenvedő csárnak az életében. Azt mondja Elizeus neki, hogy eredj el, add el az olajat, fizess ki az adósságodat. Az Isten megszaporította az olajat, és elegendő volt arra, hogy a szorító adósságot, amely adós rabszolgaságban döntötte volna a gyerekeit, kifizesse. Így volt? Ez történik ma is. Ez nem csak Krisztus előtt 850 évvel működik, ez ma is így működik. Istennek ma is van hatalma az üres edényeidet megtölteni. És van hatalma úgy megállni téged, hogy ki tud fizetni az adósságodat. Istennek van hatalma, nem változott meg. De vannak szellemi törvényszerűségek is, amik ehhez vezetnek. És ez nem véletlenszerű. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt. Mivel az asszony több üres edényt vitt, mint amennyi az adósság fedezésére szükség lett volna, ezért maradt neki több. Megint az üres edények szellemi törvényszerűsége. Ha csak magadra gondolsz, amikor áldást kérsz, szegény maradsz mindig. Nem leszel áldott. Amikor úgy gondolkozol az Isten áldásáról, hogy hogy tudsz adni, hogy tudsz áldás lenni mások számára, na akkor kezd működni a szellemi törvényszerűségben az Isten áldása az ember életében. Ez az asszony annyi edényt vitt, ami több volt annál, mint amire közvetlenül a pillanatnyi szükségei szerint szüksége lett volna. És ez által az áldás túláradt azon, ami pillanatnyilag szükséges lett volna, és a gyermekei tanítatására, felnevelésére is volt forrása. Ilyen az Isten áldása. De ehhez az üres edények törvényszerűségét ismerni és érteni szükséges. Akkor nem csak magaddal foglalkozol, az én problémáimmal, ha azon gondolkozol, Uram, arra kérek, úgy áld meg engem, hogy tudjak áldásra lenni a családom számára, a gyülekezetem számára, a szegények számára, a társadalomban tudjak hatással lenni. Úgy áld meg engem, adj nekem többet. Ne csak annyi szeretetet adj, hogy elviseljem ezt a háromfülűt, annyira idegesít, hogy mindent kihallgat. Ne csak annyit adj. Adj nekem annyit, hogy szeretni tudjam. Adj nekem annyit, úgy tudjam szeretni, ahogy te szeretsz engem. Ebből a történetből is megérthetjük, amit Jézus tanít, és a könyökén jön ki már azoknak, akik már régebb óta olvasnak a Bibliát, és régebb óta hallgatnak a prédikációkat. Mit is mondott Jézus a Máté evangéliumában, a 6. fejezetben, a hegyi beszédben? Mit mondott? Azt mondta, ne aggódjatok tehát! Ne mondjátok, mit együnk, mit ígyunk, mit öltsünk magunkra, mi lesz velünk, jaj! Mindezt kikérdezik a pogányok. A ti mennyeitjátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. Mind erre. De keressétek először az ő országát és igazságát. És ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért. Mert a holnapra az jellemző, majd aggódik az magáért. Elég minden napnak a maga baja. Semmi más nem látunk ennek a családnak az életében, csak ennek az igének a működő valóságát. Hogyan működik ez az ige? Amit Jézus tanított. Így válik készpénzé. Istennek a beszéde a szükség idején. És értitek, hogy ez a történet nem a pénzről szólt, hanem az Isten félelemről. Az Isten emberével való kapcsolatról. A vetés és aratás törvényszerűségéről. És hogy mi lesz lehet 2013-ban, az 2012-ben dől el. Ma dől el. Nem holnap, most. Ha ezt megértetted, akkor rád jobb jövő vár. Teljesen mindegy, hogy mi történik körülötted. Rád jobb jövő vár. Mert az Isten törvényei, azok felette vannak ennek a világnak a törvényszerűségeinek. Felette vannak. A Mózes első könyve 12. rész 2. versében ezt mondja Isten Ábrahámnak. Nagy népét teszlek, és megáldalak. Naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Isten az ő áldásában mindig úgy gondolkodik, hogy nem csak téged akar megáldani, hanem rajtad keresztül még sokakat. Ehhez kellnek az üres edények, és az a fajta felelősséges hozzáállás, akinek az asszonynak volt, istenfélő szíve volt, mikor megáldott, sokat kapott, nagyon sokat kapott. Gondolj bele, egy korsolajból, az adósságból, a gyerekrabszolgaság kapujában gigantikus mennyiségű pénz állt a házhoz. Ó, olyan régóta szeretnék új ruhát, új fülbevalót, a gyereknek új cipőt, olyan régóta szeretném a rabbihoz vinni, hogy iskolába járhasson, annyi mindent szeretnék, most itt a pénz, és költsük gyorsan. Nem ezt mondja. Nem, Isten ember, ez, Uram, itt ez a sok olaj. Mit csinálják vele? Döbbenetes, nem? Döbbenetes. Ilyen az Isten félelemben. Aki tudja, hogy minden, amit kapott, Istentől van, és Isten a tulajdonosa, ő csak egy időre kapta a sáfárságra. Mi semminek nem vagyunk a tulajdonosai, csak kaptuk. Ránk lett bízva. És tudod, aki így gondolkodik, az hálásabb szívvel szolgál, és nem keseredik bele. Az hálás szívvel adakozik, és nem keseredik bele. És mivel ilyen úton jár, mivel a háladás és az áldás továbbadása jellemző rá, megmutatja Istennek a szabadulását, a szabadítását a kritikus szituációban, helyzetekben. Bízz Isten gondviselő kegyelmében, és ne félj. Amen.